Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Kapott-e már valamilyen választ a szocialistáknak írt, egyébként nyílt levelére?
Nem.
Informálisan sem, a sajtóban már lehetett hallani válaszkezdeményeket, hogy ki mivel kéne, hogy foglalkozzon.
Volt talán harangozó Tamásnak egy nyilatkozata egy-két nappal később, ami én elutasító karakterű volt, nyilván nem emlékszem pontosan, tudomásul vettem, Botka László nem válaszolt.
Mi volt az ön nyíltevelében egészen pontosan, az milyen hangvételű volt?
Nyilvánosságra hoztam hozzá, teszem, bár hát nem kell sem önnek, sem a hallgatóknak ismerni. A levél azért született meg, mert abban maradtam Botka László egy telefonbeszélgetés végén, hogy inkább írjak levelet. Tehát az ő kérésére írtam a levelet. És azért döntöttünk amellett, hogy nyilvánosságra hozom, mert ez nem magán a viszony. Ami abban foglalhatik, az a választókra is tartozik. Nagyjából elmondtam pontokba szedve, hogy mit gondolok az ő 4 pontos javaslatáról. Ugye mindig úgy fogalmaz, hogy megvan neki a győzelem receptje, és ezt 4 pontba foglalja össze. Én ezt vettem górcső alá, nyilván kritikai hangvétellel, de visszafogott a delegálsam.
Az a választókra tartozik, hogy mikor beszélgettek?
Én azt hittem, hogy a Laci nem fogja nyilvánosságra hozni a mi telefonbeszélgetésünket, de hogy letettem a telefon, 10 perc múlva hívtak a kollégák, hogy kiadta az MTI-nek, hogy beszélgettünk, és elmondta, hogy ő szerinte mi történt. Hát, hogyha pedig ő ezt úgy látja, hogy nyilvánosan kell tenni, hozzáteszem, minden korábbi ajánlat is nyilvános volt, szóval közöttünk érdemi beszélgetés, hát nem tudom, pokoli régen, 1,5 éve lehetett.
De ez hogy működik? Ön hívja föl őt, ő hívja föl önt, közvetítőkön keresztül szervezik meg, hogy nehogy abból legyen baj, hogy ki a kezdeményező.
Nem, azért ez ennyire nem bonyolult, nem vagyunk a nemzetközi diplomácia sűrűjében. Tavaly decemberben ajánlottam magát Botka László miniszterelnök jelöltnek, azzal, hogy megszervezze a demokratikus ellenzéki pártok együttműködését, hogy meg fogja őket látogatni. Na, ebből semmi nem történt, és én mindig abban a helyzetben találtam magamat, hasonló ilyen interjú szituációban, hogy nagyon helyesen megkérdezte tőlem a riporter, hogy hát nézze, hát miért nem hívja föl? Hát mit kerülgetik itt egymást? És egy pont után valóban tarthatatlan volt, úgyhogy nyilvánosan elmondtam, hogy pár napon belül fel fogom hívni Botka Lászlót, hogy beszéljünk már. És fel is hívtam.
Hisz-e abban még, vagy már, hogy ebből valami érdemi beszélgetés kijöhet, vagy már csak az a fontos, hogy ki hogy tudja pozícionálni magát a beszélgetésről való beszélgetésekben?
Igaza van a kérdésében, hogy tárgyalások lesznek, abban teljesen biztos vagyok. A napnál is világosabb, hogy a 106 egyéni választókerületben meg kell állapodni. Ezt mindenki tudja. Ha engem kérdezne, azt mondanám, hogy holnap üljünk le. Hát nem olyan túl bonyolult dolog ez. Úgy látom, hogy az MSZP még erőt gyűjt, hogy egy ilyen tárgyaláson azt mutathassa, hogy neki sokkal több támogatója van, időt akarnak nyerni, de ezt én ugyan nem tudom másként kommentálni, mint hogy tudomásul veszem, még akkor is, ha nem örülök neki.
Az együttműködés lényege az lenne, hogy a 106 egyéni választókerületekben megegyezzenek, hogy ki indul egy jelöltben?
A demokratikus ellenzéki oldalnak az a része, amely meg tud állapodni. Momentum azt mondja, hogy nem fog megállapodni. Nem fog megállapodni. Szóval az a része, amelyik meg tud és meg akar állapodni, az igaz állapodjon meg.
Kit számít ma ön ide? MSZP, DK?
Együtt, Párbeszéd, MOMA.
És kész?
Első ránézésre.
Jöhet még valaki?
Nem zárom ki.
Kire gondol még?
Szolidaritás mozgalom. A mozgalom, ma még úgy láttam, hogy érdemben erősebb, mint a Kónya Péter által alapított szolidaritás párt. Arról nagyon keveset hallunk. Ráadásul abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok helyen a szolidaritás mozgalom és a DK vidéken összeér. Kettős tagságok vannak.
Az mostani tudása számításai szerint mire volna elég, hogyha az előbb felsorolt szervezetek tudnának egy jelöltet állítani? Még egy jó csomó lenne mellettük is.
Hát akkor nagyjából úgy néz neki a politikai térkép egy választáson, hogy nyilván a Fidesznek mindenhol lesz jelöltje. A Jobbiknak minden bizonnyal, majdnem mindenhol lesz jelöltje. Az LMP-nek, Együttnek sok helyen lesz jelöltje, és lesz ez a demokratikus együttműködési platform. Az időközi parlamenti választásoknak volt egy nagyon fura, máig feldolgozatlan tapasztalata, hogy amikor kormányváltás van, a választók egy jelentős része elhagyja a saját pártját, anélkül, hogy lenne hivatalos együttműködés a pártok között, megnézi, hogy melyik a legerősebb kihívó a kormányjelölttel szemben, és tömegesen odaszavaznak. Szerintem ennek a nemzeti együttműködés rendszerének, vagy a centrális erőtérnek ez a legnagyobb stratégiai kockázata, hogy a Fidesz relatív többség esetén a többségi elvű egyéni választókerületi választásokon rengeteget tud veszíteni, ha választóknak fennmarad ez a magatartása.
Mi az, ami ön szerint most fenntarthatná a választóknak ezt a magatartását, már amennyiben ez valóban létezik?
Sokadik választáson leszünk túl 90 óta, 7.-8. választáson most. Egy viszonylag szimpla tapasztalatunk van, ha alapvetően kiegyenlített, többesélyes a választás, akkor nagyon-nagyon sokan mennek el választani, 70-75%-nyi választó, az pokoli sok. Ha meg úgy látszik, hogy lefutott a mérkőzés, akkor inkább csak 60. Volt ugyanél kevesebb 98 első fordulóban. Mindenki akkor a szocialisták győzelmére számított, és otthon maradt. Na, ha ilyen kiegyensúlyozott küzdelem lesz, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan el fognak menni, és oda Fidesznek lesz nagyon rossz, mert el fog menni egy sor olyan ember, aki ma bizonytalan, de alapvetően kormányváltó hangulatú.
De a kiegyensúlyozottságot egy küzdelemnek nem akkor lehet csak értelmezni, hogyha két fontos rivális áll egymással szemben, hogyha az egyik oldalon egy valaki van, a másik oldalon meg nagyon sokan, akkor hogy kell értelmezni a kiegyensúlyozottságot?
Nézze, itt aminek én a legnagyobb esélyét látom, és én ezt ismételgetem, hogy a Fidesznek valójában nincsen 35% körülinél érdemben több támogatottsága, független a mérésektől, ez a demokratikus együttműködés meg nagyjából annyit el tud érni. És onnantól kezdve, ha körülbelül egálban vagyunk, vagy pár százalék pontos a különbség, akkor ez működni fog.
A Jobbikot nyilvánvalóan nem számolja ide. A Jobbik is ott lesz a pályán.
Abszolút, abszolút. A Jobbiknak azt gondolom, hogy valahol 15-20% között lesz a támogatottsága. Érdemi erőknek tekintem én a Jobbikot, még akkor is, hogyha minden tekintetben a tőlem legmesszebb lévő párt, de nem gondolom azt sem, hogy ki fog lőni, és meg fogja közelíteni a Fidesz támogatottságát, de az ellenkezőjét sem, hogy össze fog rogyni a következő hónapokban. De
ahhoz a modellhez, amit ön most mond, nem kell, hogy az választók előzetesen eldöntsék, hogy az ellenzéki oldalon a bal oldal, vagy a Jobbik a jobb?
Ők eldöntik magukban, szinte anélkül, hogy mi erről akár csak tudnánk is valamit. Tapolcán azt láttuk, amikor az időközi választásokon egyetlen egy helyen Jobbikos jelölt győzött, talán egy mentő asszisztens, elnézést kérek tőle, hogy nem tudom a nevét, egy megbecsült ember ott a polcán, tömegesen szavaztak rá baloldaliak. Salgó Tarjában meg éppen fordítva. Ott meg a választók úgy látták, hogy az MSZP-DK is egy helyegyesületnek a jelöltje a legerősebb, tömegesen szavaztak át Jobbikosok. Tehát elvégzik a választók ezt a munkát, anélkül, hogy a pártvezetők ebben tanácsot adnának, vagy titokban akár együttműködnének a pártok.
Amíg nem jön létre az a megállapodás, ami szerint biztosan létrejön, addig minden, ki mivel foglalja el magát? Mit csinál a DK addig? Izmosodik, gyúr?
Hát sok mindent. Nézze, mi azért alapvetően üzemszerűen csináljuk a dolgunkat. A, mondunk véleményt az országra, ami történik. Kettő, mutatjuk be a programunkat. Egyelőre a sokak Magyarországra nevet viselő program, mint átfogó program, versenytárs nélkül létezik. Egyetlen egy más pártnak nincsen átfogó programja. Nyáron a 106 választókerületben már megtalált, kijelölt embereinket képezzük, tréningeljük. Ez elkezdődött egyébként a múlt hétvégén. És hát nyilván jönnek a nyári fesztiválok, ember találkozik választókkal, folytatjuk a munkát.
Mire képzik a megtalált jelölteket, amikor még nem nagyon lehet tudni, hogy egy megállapodás van, ha van, nekik mi lesz a sorsuk?
Így van. Tehát ők azzal a tudással tesznek bele nagyon sok energiát, időt, pénzt, mert utazni kell, meg kell szállni Budapesten, hogy lehet, hogy a végén nem ő fog indulni. Ők ezt tudják, és tudomásul veszik, és természetesnek gondolják. Hát nem vagyok én, hogy mondjam, kampányszakember, nem az én dolgom, én politikus vagyok. De itt viszonylag alaptörténetek az, amiket közösen feldolgoznak. A választókerületnek melyek a legfontosabb problémái? vegyük sorba. Melyek a kritikus ügyek? Mire van leginkább szükség? Hogyan kell technikai értelemben kampányolni? Hogyan kell kontaktust kialakítani idegen emberekkel, amikor bekopogsz egy ajtón, mert bemutatkozol, mert ahogy mondják, door to door, ajtóról ajtóra kell járni. Mi az a beszédhelyzet, amelyben legalábbis nyitottságot tud teremteni? Hogyan kezeld, hogyha utcán vagy, szórólapot osztasz, és valaki ellenségesen fordul hozzád, hogy megoldjad a problémát, te pedig újabb konfliktust csinálsz? Ez egy elég bonyolult tudás és képesség együttes. Van, aki többet birtokol ebből, nyilván, aki már régebb volt a politikus, van, aki kevesebbet. Ilyenkor elvonulnak egy-két napra, 15-20 fős csoportokban, és valamilyen segítséggel dolgoznak.
Említette a programot, aminek egyelőre nincsen versenytársa. Volt értelme megcsinálni egy program, akkor tud győzni, ha van versenytársa, ha legalább vitatkoznak róla. Az önök programjáról semmilyen vita nem folyik.
Egyik oldalról szerintem van a szakmának, a mi szakmának, a politikusi szakmának egy alapkövetelménye. Az, hogy meg kell mondja a választóknak, hogy te mit csinálnál az országgal? Nézd, ezt akkor is meg kell csinálni, hogyha én ezt mindig el is mondom, hogy azért azt nem gondolom, hogy ami 81 néhány oldalas, nagyon szép füzetbe kötött programunkat éjszakánként forgatják a választók. Nem fogják. Vannak nem túl nagy érdeklődést kiváltó szakmai viták, egyébként időnként több párti viták. Egészségügyről, oktatásról, közjogi helyzetről. Könnyű helyzetben vannak a mi szakpolitikusaink, mert örökzítettük már, hogy mi ezeken mit gondolunk. Igaz, a szélesebb nyilvánosságot ezt nem nagyon érdekli egyelőre, de akkor is meg kell csinálni, mert ez, hogy mondjam, ez kötelesség egy pártnak, hogy ellenzékben nem csak arra futja az erejéből, hogy kritizálja a kormányt.
Átlátja ma még, hogy legnagyobb potenciális szövetségesében az MSZP-ben ki vagy milyen módon döntenek arról, hogy mi legyen a stratégiájuk a DK-val?
Nem.
Informálisan sem? De nyilván az ember, hogyha valakivel tárgyal, akkor megpróbálja elképzelni, hogy neki mi a célja, mi mozgatja, hogy lehet abban a viszonyrendszerben valami eredményt elérni.
Én nem akarok beavatkozni az MSZP dolgába, és ráadásul miután én jó pár évig politizáltam abban a pártban, bizonyos ösztöneit a pártnak ismerem. De ez majdnem minden pártnak az ösztöneihez tartozik. Például, ha kívülről támadják, akkor annál inkább összezárnak. Megvédik magukat. Ha az Inforádió szerkesztőségét valaki kívülről támadná, normális szolidaritás lépne fel. Ezért én arra figyelmeztetem magamat, nem kell, de a kollégákat, hogy óvatosan azzal, hogy mi mondunk véleményt az MSZP-ből a dolgokról. Az más kérdés persze, hogy sokakkal fennmaradt az informális beszélő viszony. Nekem is, jó néhány kollégámnak. Valamit hallunk mindig, hogy mi történik az ő házuk táján, de ez inkább kötelező tájékozódás, nem pedig a beavatkozás szándékával.
A DK-nak mi az ösztöne most az MSZP-vel kapcsolatban? Nem szemben kérdezem, hanem kapcsolatban.
Az, hogy megkerülhetetlen a kormányváltáshoz, és független attól, hogy egy sor dologban mi azért más gondolunk, azért vagyunk másik párban, tudomásul kell venni, hogy a mérések alapján van itt egy 20% körüli párt, amely nélkül nincsen kormányváltás. Nekünk tehát alapvetően az együttműködő viszony az érdekünk.
Mi a véleménye arról a meglátástól, hogy ellenzéki oldalon vannak olyan politikusok, akik nem a kormányváltást tartják a legfontosabbnak, hanem a saját egyéni céljaikat, hogy továbbra is politikusok lehessenek?
Én ennek nem látom nyomát, de a vádat ismerem. Újra és újra feljön, időnként politikusok is vádolják ezzel egymást. Nyilván a magunk világát ismerem a legjobban. Én azt nem tartom bűnnek, hogy egy politikus akar maradni. Hát azért félértés ne essék. A buszsofőr akar maradni. A tanár szereti a szakmát, és tanár akar maradni. Még az is lehet, hogy időnként kötnek bizonyos fajta kompromisszumokat, mert van egy tanmenet, be kell tartani, lehet, hogy nem pont azt gondolnám, de ez a szabály. Én azért azt elvetemültségnek gondolnám, és nem is feltételezem senkiről, hogy semmilyen meggyőződése, elve, célja nincsen a politizálással, azon túl, hogy hazavigyen pár százezer forintot. Csak azt tudom mondani, ha valaki ilyet lát, azt, hogy mondjam, nevén kell nevezni, és párton belül pedig ki kell az ilyeneket szorítani. De én a magam környezetében nem látok ilyeneket. De
az nem egy legitim és tisztességes cél, ha valaki úgy gondolja, hogy nem tudom megnyerni a következő választást, de arra elég jó vagyok, hogy bent legyek a parlamentben, és az a fontos cél. Nem az, hogy én legyek a következő miniszterelnök. Önnel kapcsolatban is el szokták mondani, hogy ez egy teljesen logikus taktika.
Azért politizálunk, szerintem ez a politizálásnak a végső célja, hogy a választóktól kapott felhatalmazás alapján fontos döntéseket hozhassunk. Ezt kormányon lehet, vagy ha az ember képviselőtestületi tag, vagy hogyha polgármester. Mindig erre kell törekedni. Akkor is erre kell törekedni, hogyha valakinek 5 vagy 6 vagy 7 századéka van. Azaz a legjobbnak lenni. Aki a budapesti vizes VB majd fel fog állni a rajtkőre, az akarja már megnyerni akkor is, hogyha világranglistán egyelőre a 9. Legyen ott, az, ott van az agyában nyilván, hogy ennek kicsik esélye van, de hozzam életem legjobbját, kerüljek be az első 6-ba, csoda révén legyek ott a dobogon. Ha nem így lenne, akkor őszintén szólva mindenkinek abba kéne hagyni a politizálást, akit nem mérnek most, nem tudom, 30-40%-ra. De állandó verseny. Én természetesen gondolom, hogy időnként az ember kisebbségben van, és azon dolgozik, hogy úgy a többségben legyen.
Hogy látja, körülbelül mikorra kell megcsinálni azt a megállapodást, amit elkerülhetetlennek tart, ha mondjuk egy jövő áprilisi választásokkal számolunk?
Én azzal a Botka Lászlóval értek egyet, aki januárban azt mondta, hogy azonnal meg kell állapodni.
Július van.
Most június van, a július van, és nagy eséllyel itt nyáron nem lesz megállapodás, persze. Aztán kettő dátumot ismerünk, ami az MSZP-sek fejében van. Az egyiket a pártelnök mondja, hogy október 23-áig meg kéne állapodni. Az egy szimbolikus pillanat, közösen kéne a színpadon lenni. És azt is látom, hogy a miniszterelnök jelölt azt mondja, hogy az sem baj, hogy a januárban történik ez meg. Utolsó megjelölésem technikailag persze, az utolsó éjszaka is meg lehet. Emlékezhetnek rá a választók, hogy 98-ban a Fidesz és a Kisgazdapárt a második fordulóban, lényegében a második forduló napja előtt állapodott meg, hogy minden kisgazda visszalépett. Tehát technikailag ad abszurdum, jövő április, nagyon nagy baj lenne, ha így lenne.
De gondolja, hogy ezt a modellt a választók ma még képesek volnának követni?
Én sokkal optimistább vagyok a választókkal kapcsolatban, mert vannak ilyen tapasztalataink. 2014-ben Budapesten az összes lehetséges választási rendszert kipróbáltuk. 3 fajta van, az országgyűlési választáson, az európai parlamenti választáson és az önkormányzati választáson. És érdemben nem befolyásolta a végeredményt, itt a 10% pontossággal ugyanaz volt, függetlenül attól, hogy 3 különböző technikát alkalmaztunk. Szokták mondani ezt az önkollegái meg elemzők, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog megtanítani a választókat, nekem meg más a tapasztalatom.
De mit gondol, a választók azok napi szinten követik, hogy kinek mi a mozgása, vagy már eleve eldöntötték azt, hogy a végén kire fognak szavazni? De valaki azt mondja, utolsó napon dönten el.
Ez így van. Hát sőt, minden nemzetközi kutatás azt mondja, hogy a választóknak közel 3-a az utolsó napokban dönti el végül, hogy kire szavaz. Nézze, az pokoli egyszerű, hogy valaki azt mondja, hogy én támogatom ezt a kormányt ezért vagy azért. Fogalmam sincsen ám, hogy ki a képviselőjelöltem, de azt hiszem el fogok menni, majd megkeresem, hogy melyik a fideszes. Vagy ott lesz majd az embléma, meg egyébként is beszélgetünk ott a kollégákkal is. A utolsó napra meg fogom tanulni a nevét. És akkor végigmehetek ezen a soron. Én kormányváltást akarok. Inkább a demokratikus ellenzék irányába tájékozódom, vagy inkább a Jobbik irányába tájékozódom. Az utolsó napokban, hetekben tiszta lesz a kép, és nem fogja érdekelni a választót, azt gondolom, hogy Jász Nagykun-Szolnok 4-esben a demokratikus ellenzéki jelöltet a DK küldte be a ringbe, vagy az MSZP, ő a kormányváltásnak az ember. Rászavazok.
De az sem kell, hogy érdekelje, vagy ön szerint nem fog érdekelni a választót, amikor azt a kérdést súlykolják majd belé, hogy miféle kormány lehet itt mondjuk egy MSZP-DK-Jobbik koalícióban?
Nem lesz MSZP-DK-Jobbik koalíció.
Hipotetikus elképzelést mondtam, hogyha úgy adják ki a számok, hogy az ad többséget.
Akkor sem lesz. Akkor először szembe fogunk nézni Magyarországon azzal a helyzettel, amiről én régóta beszélek, hogy senkinek nem lesz többsége, a Fidesznek sem lesz, a Jobbiknak sem, a demokratikus ellenzéknek sem, és senki nem koalíció képes a másikkal, de ott meg le kell ülni egy pillanatra, hogy valaki megpróbálkozik egy kisebbségi kormánnyal, vagy egy érdemi nyilvános vita után új választást fog kiírni a köztársasági elnök, és akkor az emberek újra gondolják, hogy ne egy ilyen szituációban kinek akarok mégis a kormány megbízást adni.
De hogy ismeri a magyarokat? Ezt szeretnék inkább, mint érzést, vagy a stabilitást? A stabilitást. Bárki is legyen.
A stabilitást, persze. Csak nem tudja, szóval nagyon nehéz orosházáról átlátni, hogy az én szavazatom hogy a kormányra szavazók, vagy az ellenzékre szavazók, az az adott szituációban mit fog előidézni, nem is nagyon kell ezen spekulálni, én szerintem fel akarom menteni a választókat, válasszanak meggyőződésük szerint. Aztán, hogy ennek mi a végeredménye, meg fogjuk látni.
Egyéniben indul?
Nem tudom.
Mi dönt? Érzés? Esély?
Nem, egyáltalán nem. Nézd, alapesetben általában nem bátorítom a pártelnököket, hogy egyéniben induljanak, mert az országban kell kampányolniuk, és az egész országban kell képviselniük az adott pártra szavazókat. Egyszer. Én soha nem is indultam egyéniben. Másik oldalról, hogyha az a nagyon nem kívánt, általában nagyon erősen elutasított helyzet állna elő, hogy semmilyen megállapodás nem lesz, mondom én az ellenkezőiben, majdnem biztos vagyok, hát akkor ott fogunk állni, és akkor azt hiszem, amellett fog sokkal több érv szólni, hogy valamennyi ismert politikusunk induljon el egyéniben is.
Nem óriási a kockázata? Egyéniben világosan ki lehet kapni, ha valaki jobb, és meg is mutatja.
Nem dráma az? Nem dráma az, hogy az ember kikap politikában. Hát,
Évekig olvassák majd a fejére, hogy kiverte meg egyéniben.
Ó, hát kérem szépen.
Szokni kell?
Én ebben nagyon sok mindent elviselek. Én akkor tisztességesen helyet fogok állni. Nyilván egy ellenzéki párt első számú vezetője olyan választókerületben indul el, ahol úgy látja, hogy egyébként az ellenzéki meggyőződésű választók vannak többségben. És azt hiszem, hogy az, hogy én jól szerepelnék egy ilyen helyzetben, az szinte bizonyos, hogy elegendő ez ahhoz, hogyha megosztott az ellenzéki térfél, hogy nyerjek, azt meg nem tudom, de hát meg kell csinálni az embernek a munkáját, aztán a választók meg eldöntik.
Azt mondta, hogy még ezen a nyáron valószínűleg nem lesz megállapodás. Mivel fogják tölteni az időt? Szóval a nyár meleg van, kampányolnak? És mindenki a strandon van.
Nem, szóval a szó hagyományos értelmében vett kampány, amit az ellenzék csinál, én szerintem ilyenkor nagyon visszafogott. A közösségi médiában azt hiszem zajlani fognak az események, mert aki a politika iránt érdeklődik, ha még Majorkára is megy el, ott is ránéz a telefonjára. Ezt szerintem mindenki csinálni fogja, kisebb-nagyobb energiabefektetéssel, és én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nagy üzemben zajlik a köccsei diplomácia. Nekünk Köccsén van vidéki házunk, 150-200 méterre onnan, ahol a miniszterelnök évente beszélni szokott, az egy másik háznak a kertje. Mi ilyenkor július közepén leköltözünk a családdal, és onnan járunk vissza egy-egy napra, akinek éppen dolgoznia kell, és engem meglátogatnak a politikus társak egymás után. Innen-onnan, amonnan.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.